Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Reaktor Podcast mai adásának vendége Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője. Én Papp Ferenc vagyok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket.
Köszönöm a meghívást.
Mivel jár egyedülálló szülőnek lenni?
Hát hirtelen nem is tudom, hogy elég lenne a mostani idő arra, hogy elmondjam azt a hosszú-hosszú sort, hogy mit jelent az, amikor az ember egyedül neveli a gyerekét. Az ember automatikusan azt gondolja, hogy ez annyi különbség mondjuk a nem egyedül nevelőkhöz képest, hogy egy szülő helyett két szülő van a másik fajta felállásban, de azért sokkal, de sokkal több különbség van e között. Amikor valaki egyedül neveli a gyerekét, akkor gyakorlatilag nincs olyan része az életének, amire ez ne hatna ki. Részben a gyerek életében, hiszen nagyon más egy olyan gyereknek a jelene, a jövője, akinek egyetlen szülője van, és most ebből a szempontból már egy másodlagos kérdés, hogy miért is van neki egyetlen szülője, tehát az, hogy ott hiányzik valami, az részben a mindennapjaiban, a pszichéjében, a lelki állapotában, az anyagi lehetőségeiben nagyon fontos különbséget jelent. És hát nagyon fontos különbséget jelent annak a szülőnek is, aki egyedül van. Tehát onnantól kezdve, hogy hol lakik a család, odáig, hogy milyen munkát tud vállalni, hogy milyenek a munkavállalási lehetőségei, hogy milyenek az anyagi körülményeik, hogy milyenek a társas kapcsolataik. És akkor ezt nagyon hosszan sorolhatnám. Tehát az, hogy egyszülősség, az gyakorlatilag nem csak egy családi állapot, hanem az egy olyan élethelyzet, amiben gyakorlatilag az élet minden területét egy kicsit újra kell építeni.
Néztem egy rövid videót, egy kis filmet egy egyszülős családról, amikor készültem, és megható volt az a döntés, amikor az anyukának a között kellett választania, hogy valami tartalmasabb, de hosszabb ideig tartó főzést ütemez be, vagy a gyerekével játszik, hogy megfelelően szocializálódjon. Hány érintett család van egyébként?
Körülbelül 300 ezer olyan család van, ahol vagy csak az apuka, vagy csak az anyuka nevel, és hát ez több mint 500 000 gyereket jelent. Hogyha ezt összeadjuk, ezt a két számot, akkor már látjuk azt, hogy valahol 8 és 900 ezer között van azoknak az embereknek a száma, akik akár gyerekként, akár szülőként élnek egy szülős családban. Az, hogy ki érintett, az már egy sokkal nagyobb tömeg, ha lehet ilyet mondani, hiszen az egyszülős családok életében érintettek azok, akik különélő szülőként kapcsolódnak, jó esetben kapcsolódnak a családokhoz. Érintettek azok, akik a család többi tagjaként kapcsolódnak, hiszen például egy nagyszülőnek egészen más a feladata, egészen más a kapcsolódása egy családhoz akkor, hogyha hiányzik az egyik szülő. Hiszen nagyon gyakran kvázi mint egy másik szülő szerepét kell, hogy betöltse. De azt gondolom, hogy ugyanígy érintettek azok, akik ők már felnőttek, de saját maguk egy szülős családban nevelkedtek fel, hiszen az ő kapcsolódásuk ehhez a témához azt gondolom, hogy egy egész életre kihat. Úgyhogy ha mindenkit beleszámolunk, akkor bizony itt több millió ember van, aki valamilyen formában érintett.
Milyen arányban nevelnek egyedül gyermeket férfiak és nők?
A nagy része anyuka, tehát körülbelül a 90 vagy közel 90%-a ezeknek a szülőknek az anyuka, de hát mivel nagyon nagy számokról beszélünk, ez a 10-12% is 40 ezer apukát jelent, úgyhogy nagyon sokan vannak, és hát itt nem csak a szülőkre kell gondolni, hiszen nagyon sok olyan nagyszülő van, aki egyedül neveli az unokáját, ahol bármilyen okból a szülők kiestek a képből, de van olyan családunk is, ahol a dédszülő neveli egyedül a dédunokáját, úgyhogy egy nagyon sokszínű és egy nagyon heterogén csapat ez a miénk.
És mennyire tudja átvenni a másik szülő szerepét az egyedül maradt szülő?
Ez mindig azt gondolom, mikor az ember egyedül marad, ez az első mondjuk 5 kérdésben biztos benne, hogy leszek én egyszerre apukája meg anyukája. Hát részben az ember nem lehet anyukája is és apukája is. Ő vagy csak az anyuka, vagy csak az apuka. Viszont egy csomó olyan feladat, egy csomó olyan funkció átkerül a szülőhöz, amit lehet, hogy ő nem szívesen csinál, vagy amire nem is gondolt, hogy egyszer majd csinálnia kell. Tehát az, hogy az ember megtanul például reluxát szerelni nőként azért, mert vagy működik az a reluxa, vagy senki nem fogja más megcsinálni. Azt gondolom, hogy ezek olyan feladatok, amiket egyszerűen fel kell vállalni. És azért láttunk apukákat, ahogy tanulták az, hogy hogyan kell befonni a kislányoknak a haját. bizonyát kell venni jó néhány olyan feladatot, ami eredetileg nem hozzánk tartozott.
El tud látni egy ember két szülőnyi munkát?
Muszáj neki. Vannak helyzetek, amikor nem az a kérdés, hogy meg tudom-e csinálni, hanem hogy van-e más választásom. Amikor valaki egyedül nevel, akkor nincs más választása. Tehát a gyereknek pont ugyanazok az igényei, pont ugyanazok a szükségletei, bárhány szülője is van. Tehát ugyanúgy a gyereknek ennie kell, ugyanúgy iskolába kell járnia, ugyanígy játszani kell vele, ugyanúgy tanulni kell vele, pláne most ebben a mostani időszakban, amikor még sokkal többet kell vele tanulni. Tehát a gyereknek pont ugyanazt kell, vagy kellene megkapnia, mintha két szülője lenne. Úgyhogy ilyenkor nem is az a kérdés, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni, hanem hogy van ez a feladat, megyünk és csináljuk.
Az én környezetemben nem tapasztalom, de általában meg vannak bélyegezve ezek az egyszülős szülők.
Nagyon sok szülő számol be arról, hogy valamilyen formában találkozik ezzel a fajta stigmatizálással. Tehát, hogy aki egyedül álló szülő, akkor ő valószínűleg valamit rosszul csinált, ő valamit elrontott, ő valamire nem volt alkalmas. És például ezeknek a szülőknek, ezeknek a családoknak az izolációjához ez elég gyakran hozzájárul. Tehát amikor azt élik meg a szülők, hogy őket egyedülálló szülőként például kevésbé szívesen hívják meg bizonyos olyan programokba, ahova korábban, amikor még mondjuk volt társuk, még szívesebben meghívták. Ennek nagyon sok oka lehet, de bizony az izoláció az egy nagyon nagy probléma az egyedülnevelő szülőknél, és a stigmatizáció sem ritka.
Nem is merik vállalni sokszor?
Előfordul ez is, igen. Többször találkoztam olyannal, ahol például nem tudták a környezetben, például a gyerekosztálytársai, vagy a gyerekosztálytársainak a szülei, hogy elváltak a családban. Volt, amikor az egyik anyuka azt mondta, hogy hát csak nem gondolod, hogy én erről beszélni fogok, hát meg fogják tudni azt, hogy mi elváltunk. Azt hiszem, hogy akkor már 2 vagy 3 éve külön éltek. Tehát, hogy nagyon sokszor nehéz ezt bevallani, ami elég furcsán hangozhat, de bizony tapasztalunk ilyet. És amikor már tényleg hosszú évek után derül ki a környezet számára az, hogy ők nem tudom, mondjuk külföldön dolgozik csak az apuka, hanem ők már effektíve elváltak. De valahogy ezt nem mondják ki, ezt nagyon nehéz, nem csak a környezetnek, hanem talán saját maguknak is bevallani, hogy mondjuk egy házasság már valóban nem csak de facto, de jure sem működik.
Akkor a magányosodás az egyik veszély. Milyen veszélyeknek vannak még hatványozottan kitéve ezek a családok?
Az elszegényedés mindenképpen egy nagyon fontos veszély. Amikor két bevétel helyett egy bevétel lesz egy családban, úgy, hogy a költségek azok azért igazából nem fognak csökkenni, vagy nagyon kevéssé fognak csökkenni, hiszen egy lakást fenntartani pont ugyanannyiba kerül. A gyerekek költségei semmit nem változnak, tehát az igazi alap nagy költségek azok továbbra is ott maradnak a családban, de hát általában felére csökken, vagy kevesebb, mint a felére csökken a család bevétele, az egy nagyon komoly életszínvonal romlást is jelent. És hát elvileg ott van például a válás után a tartásdíj, ami azért valamennyire segíthet, vagy segíthetne, de nagyon sok gyerekhez ez soha nem érkezik meg. Tehát a gyerekeknek körülbelül a negyede nem kapja meg azt a tartásdíjat, amit neki egyébként megítélt a bíróság. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az egyszülős családok elszegényedése, akkor ennek is elég komoly szerepe van benne.
És egyébként a kormányzati támogatásoktól mennyire esik el az, aki egyedül neveli a gyermekét?
Azok a kedvezmények, amiket a családok kaphatnak most, azok az egyszülős családok számára is elérhetők. Tehát nagyon fontos az, hogy az egyszülős családok is tudják, hogy ha például lakásvásárlásban vagy lakásfelújításban gondolkodnak, vagy az adókedvezményekről beszélünk, ezek mind-mind olyan támogatások, amik az egyszülős családoknak is elérhetőek, és ez nagyon fontos, hogy ez ki legyen mondva. Én azért elég sokszor megkaptam itt az elmúlt jó néhány évben azt, hogy szerintem mi családok vagyunk-e egyáltalán. És hát én azt gondolom, hogy hát persze, hogy családok vagyunk, mi mások lennénk.
Ki kérdezi ezt meg?
Ó, hát ez sok mindenki megkérdezte már, hogy egyébként mi családnak tartjuk-e magunkat, vagy mi csak egy háztartás vagyunk, de hát Természetesen mi nem csak egy háztartás vagyunk, hiszen ahol szülők gyereket nevelnek, az egy család. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy ki is legyen mondva, mint ahogy ki is van mondva, hogy például amikor család támogatásokról beszélünk, akkor az egyszülős családok is benne vannak ebben a körben. Azt hiszem, hogy ennek a deklarálása is egy nagyon fontos dolog.
Hogyan érintette a járványhelyzet ezeket a családokat?
Nagyon rosszul. Nagyon rosszul, amikor azt látjuk, hogy a két szülővel élő családok is egyre fáradtabbak, egyre nehezebben tudják vinni ezeket a terheket. A pszichés terheit annak, hogy bezártság, a gyakorlati terheit annak, hogy a gyerekkel tanulni kell, hogy napi 24 órában ott vannak a gyerekek otthon, hogy foglalkozni kell velük, játszani kell velük, készülni kell az óráikra. Emellett persze dolgozni kell, emellett persze kell vinni az életet. Na most el lehet képzelni, hogy milyen az, amikor nem két szülő, hanem egyetlen egy szülő csinálja ezt az egészet. Tehát az egyszülős családban egyébként is két ember helyett dolgozik, azaz egy száz szülő. Most nem két ember, hanem nem tudom hány ember helyett kell dolgozniuk, hiszen a tanárnő, a tanítónő, az óvónő és a sok más szerepet is játszani kell. Nagyon fáradtak ezek a szülők, és nem csak fáradtak, hanem néha tényleg azt látom, hogy így az energiáiknak a végén vannak, nem csak fizikailag, hanem mentálisan is.
Honnan kaphatnak segítséget?
Ez mindig egy nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy az a fajta háló, ami egy ember vagy egy család körül kiépül, tehát a család hálója, a barátok hálója, az a hálózat, amit az ember kiépít maga körül, hogyha elromlik a porszívó, akkor tudja, hogy hova menjen, hogyha valamire szüksége van, akkor tudja, hogy hova nyúljon. Senkinek nincs akkora szüksége ezekre a hálókra és erre a megtartó közegre, mint az egyszülős családoknak. Ahol szerencséjük van, ott vannak például nagyszülők, és most már a nagyszülők megint részei lehetnek az életnek, mint ahogy egy éve még nem lehettek, úgyhogy ez megint egy külön nehézség volt. És ahol szerencséjük van, ott vannak családtagok és vannak barátok. De nem minden családnál ez a helyzet. Tehát vannak tényleg olyan családok, ahol fizikailag egyetlen egy száz szülő áll magában, és próbálja vinni ezt az egészet. Hát ott jön például az egyszülős központ, hiszen a közösség az, ami egy ilyen nehéz helyzetben az embernek egyedül erőt tud adni. Tehát amikor már nincs honnan saját magamból erőt találni, és már nincs elég erőm, hogy a saját hajamnál fogva kihúzzam magam a nehézségből, akkor csak egy olyan támogató közeg tud segíteni, ahol meg lehet osztani ezeket a nehézségeket, ahol azt lehet mondani, hogy hát én már nem bírom. És ott legyen valaki, aki azt mondja, hogy fú, én is így voltam a múlt héten, és tudod, mit csináltam? És néha csak pont ez a két mondat hiányzik, hogy az ember megint gurulni tudjon.
2018-ban nyílt meg Budapesten az egyszülős központ. Érkeznek gyakran hozzátok olyanok, akiknek esetleg ti vagytok a talán riporteri túlzás, de az utolsó mencsvára?
Azt gondolom, hogy ez még csak nem is riporteri túlzás, hanem tényleg találkozunk nagyon sok olyan helyzettel, amikor már nincs hova menni tovább. Most ebben a mostani helyzetben azt látjuk, hogy ez néha a fizikai értelemben is igaz. Tehát amikor azt írja nekünk egy család, vagy egy szülő, hogy egyszerűen nem tudja, hogy jövő héten miből vesznek mondjuk ennivalót. És akkor tényleg nem tud már hova fordulni, és szerencsére ilyenkor tudunk segíteni. Tehát azért itt most az elmúlt egy évben több mint 12 tonna élelmiszert juttattunk el adományként a családokhoz, és hát nagyon sok olyan visszajelzés jött, hogy ez most megmentette őket a következő 2-3 hétre. Tehát néha valóban ezt is jelenti. De néha meg azt is jelenti, amikor annyira rossz, mondjuk mentális helyzetbe kerül egy szülő, hogy úgy érzi, hogy nincs tovább, és nem tudja, hogy hogyan tovább. És akkor nagyon jó tudni azt, hogy van egy hely, ahova be lehet jönni, ahol lehet segítséget kérni, ahol vannak más szülők, ahol van egy pszichológus, vagy nem is egy, ahol vannak olyan szakemberek, akik segíteni tudnak. Ott vagyunk mi, akik segíteni tudunk. Tehát, hogy ez a fajta tartozom valahová érzés, ez néha tényleg életmentő.
Ön hogyan került kapcsolatba ezzel a problémával?
Én magam is egyedül neveltem a fiamat, és És én magam is megéltem azt, amikor ott álltam, és úgy éreztem, hogy a világ leges-legesleg utolsó és leges-legesleg elhagyatottabb szülője vagyok, és fogalmam sincs, hogy mi lesz a gyerekemmel, és fogalmam sincs, hogy mi lesz velem, és fogalmam sincs, hogy egyáltalán fel lehet-e rendesen nevelni egy gyereket egyedül. És ez egy nagyon magányos, és egy nagyon, nagyon szomorú állapot tud lenni akkor, amikor történik az emberrel, de hogy igenis van kiút, tehát ez nem egy fátum, tehát ez nem az ember végzete, hogy ő egyedül nevel. Ez egy élethelyzet, ami meg tud szűnni, és ami javulni tud. Mármint, hogy maga az érzet, ahogy az ember ebben benne van. De nagyon fontos, hogy ehhez kapjon kapaszkodókat. És akkor tud valaki valóban egészséges gyereket nevelni, hogyha ő eléggé meg tudja magát erősíteni, hogyha ő képes arra, hogy ott lehessen a gyerekének. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet segíteni ezeket a családokat, akkor részben természetesen közvetlenül lehet a gyerekeket is, közvetlenül a szülőket is, de amikor a szülőket segítjük, akkor azzal a gyerekeket is segítjük egyben, hogy...
Ez pedig már prevenció.
Ez mindenképpen prevenció. Tehát nagyon fontos az, hogy ez a félmillió, vagy több mint félmillió gyerek, amikor felnő, akkor ne arra legyen ítélve, hogy szegénységre legyen ítélve, hogy rossz kapcsolatokra legyen, hogy pszichés nehézségekre legyen ítélve, mert ez egyszerűen csak nem fair. Tehát én azt gondolom, hogy ez semmelyik gyereknek nem jár, hogy neki mondjuk 10 évesen eldőljön az, hogy milyen lesz a felnőtt kora. És ha most tudunk segíteni ezeknek a családoknak, akkor annak a több mint félmillió gyereknek is segítünk, akik majd, amikor mi öregek leszünk, akkor ott lesznek, és felnőttként ők fogják majd vinni azokat a dolgokat, amiket most mi viszünk.
Hogyan néz ki fizikailag a központ?
Hát ez egy gyönyörű hely. Amikor most már 16. éve, hogy létrejött az egyszülős alapítvány, és hát 16 éve mondtam először azt, hogy kell egy olyan központ, kell egy olyan hely, ahova be lehet jönni az egyszülősöknek. Én soha nem gondoltam, hogy ennyire gyönyörű lesz. Én már abban sem voltam biztos, hogy ez meg fog valósulni, de tehát akkor annyira álomszerűnek tűnt, mert hát senki nem is beszélt szinte az egyszülős családokról. Tehát amikor elmentem, nem is tudom, tévéműsorokba vagy rádiókba, és hát úgy néztek rá, mint hogyha valami, nem is tudom, ami szégyenletes dologról mesélnék ott, és hát még ráadásul azt mondom, hogy ezt én csinálom, hát nem is értették. Tehát, hogy egyáltalán, hogy egyszülős központ ez létrejöhet, ez egy ilyen álomszerű volt, és hát ahhoz képest is valami csodálatosan szép hely lett. Amikor belép az ember, akkor egy olyan közösségi térbe lép, ami egy kávézó gyakorlatilag, ahol lehet kávézni, lehet egy kicsit relaxálni, de van, aki egyszerűen csak bejön és leül és pihen egy kicsit, mert csak pont az hiányzik neki, hogy 10 percet szusszanhasson. Természetesen van egy gyerekjátszóházunk, hiszen akárki hozzánk jön mondjuk egy programra, akkor fontos, hogy legyen hova tenni a gyereket, mert azért egyszülősként az, hogy hova tesszük a gyereket, azért ez nem egy olyan nagyon egyszerű dolog mindig. Van egy olyan rész, ahol közösségi irodaként is, amit közösségi irodaként is tudnak használni, tehát lehet dolgozni, lehet tanulni. Annak van egy kis tárgyaló része, úgyhogy ha valaki például teszem azt kezdő vállalkozóként, vagy bármilyen munkaügyben valakivel szeretne találkozni, akkor ott van egy olyan tér, amiben le lehet ülni, lehet dolgozni. Kis irodák vannak benne, ahol különböző konzultációkat tartunk, de ezt az egész teret össze lehet nyitni, és akkor hatalmas nagy programok lehetnek, gyerekprogramok, konferenciák, felnőtt programok, úgyhogy ez egy nagyon sokarcú, nagyon sokszínű hely, és egyszerűen csak jó ott lenni. Tehát aki bejön hozzánk, valahogy mindig mindenki azt mondja, hogy olyan jó ott az egész, az érzete nagyon jó, és hát mi most már ott vagyunk 2018 óta, és még mindig nagyon jó oda belépni így pár év után is, úgyhogy tényleg szép hely.
Részben már kitértünk rá, de konkrétan milyen területeken tudtok segíteni?
Hát az elmúlt most már lassan 3 évben több mint 70-féle szolgáltatásunk volt, úgyhogy nagyon sok dolog van, amit csinálunk, de hogyha nagyobb területekre kéne felbontani, akkor alapvetően 6 nagy terület van, amivel mi foglalkozunk. Az első az maga ez a krízis intervenció, nevezzük így, tehát valamilyen fajta segítség krízisben. Hogy kinek mit jelent a segítség, az az adott élethelyzetétől függ. Tehát van, akinek azt jelenti, hogy jogi segítségre van szüksége, van, akinek pszichológusra, van, akinek gyerekpszichológusra, de van, akinek mondjuk élelmiszerre, vagy ruhára, vagy tanszerre. Tehát az a fajta segítség, amikor így hirtelen megáll az élet, és egy kicsit tovább kell lökni. A másik nagy terület az a munkavállalás, hiszen az egyszülős családokban nincs olyan, hogy én most egy kicsit nem dolgozom, muszáj dolgozni. Muszáj dolgozni, mert másképp nincs meg, tehát nem tud működni a család. És itt nem csak arról van szó, hogy tanácsadás, meg workshopok, hanem arról is, hogy konkrétan segítünk elhelyezkedni. Több mint 120 olyan szülő volt itt az elmúlt másfél évben, mióta ezzel így foglalkozunk, akinek munkát is sikerült találni. Tehát, hogy itt ezek nagyon fontos gyakorlati segítségek. A harmadik terület az pont a közösséghez kapcsolódik, tehát olyan programok, olyan rendezvények, ahol felnőtt közösségben tudnak ezek a szülők találkozni, és itt ez sok minden lehet, tehát a jogától kezdve az élményfestésen keresztül, egészen csak addig, hogy leülnek és beszélgetnek egymással különböző csoportokban. Most például van egy apa csoportunk, aminek nagyon örülök, mert az apukákat azért nehezebb szóra bírni ilyen értelemben. A negyedik ilyen terület a gyerekekhez kapcsolódik, hiszen mégiscsak ők az egyik főszereplői ennek. Mindenféle gyerekprogram, táborok, nyaralások, korrepetálások, baba programok, tehát egészen picitől az egészen nagyig mindenféle korosztálynak, minden ingyenes nálunk. Tavaly voltak olyan napközis táboraink, ahol kértünk pénzt, ott egy hét volt 1500 forint, tehát valóban inkább azt gondolom, hogy egy szimbolikus összeg volt, de aki nagyon nem tudta kifizetni, annak eltekintettünk az 1500 forinttól. Vannak olyan programjaink, ez mondjuk legyen az ötödik terület, ami a szülőségről szól, tehát abban segít, hogy hogyan tudunk jó szülők maradni akkor is, ha egyedül maradunk. És a hatodik terület pedig az, amit már említettél, a prevenció. Tehát van családterápia, van mediáció, de vannak olyan programjaink, amik mozaik családoknak szólnak. Tehát amikor a két egyszülős családból lesz egy harmadik mozaik család, ami szintén nem egy könnyű élethelyzet, sőt, még egy kicsit nehezebb, mint egy normál házasság. Ezért is fontos az, hogy ezek a családok kapjanak segítséget, hogy ne legyenek újra egyszülősök.
A mozaik családban is benne van egy egyszülős, tehát az egyszülőség jellemzői hordozza egy mozaik család is?
Igen, ez egy érdekes dolog, mert igenis, meg nem is. Tehát, hogy az embernek egy jó pár olyan gyakorlati dologban már nem egyedül kell. Például a reluxát nem neki kell feltétlenül megszerelnie, meg nem feltétlenül neki kell a gyerek haját befonni, de azért az mégiscsak egy más dolog. Tehát amikor a gyerekemnek csak én vagyok a vér szerinti szülője abban a családban, ami egészen más döntési helyzeteket, másfajta felelősséget, tehát egy csomó más dolgot hordoz, ami mondjuk egy eredeti, ahogy ezt mondani szokták a szakemberek, intakt kétszülős családban, tehát ahol mind a két szülő, biológiai szülő, máshogy jelenik meg. Tehát vannak dolgok, amik megmaradnak egy mozaik családban is az egyszülőségből.
És a munkavállalást hogyan tudjátok segíteni?
Hát részben van olyan segítség, ami abban segít, hogy mondjuk hogyan kell megírni egy önéletrajzot, hogy kell felkészülni egy interjúra. Volt olyan, hogy angol nyelvi felkészítő, vagy ilyen társalgás volt, amikor erre volt szükség a munkavállaláshoz. Van, akinek például pszichológiai segítségre van szüksége, tehát van, akit elküldünk egy coachhoz, tehát javaslunk neki egy coachot, vagy javaslunk neki pszichológust, amikor azt látjuk, hogy egyszerűen nincs még olyan lelki állapotban, hogy ő ezt jól végig tudja vinni. De hát ez azt is jelenti, hogy részei vagyunk egy nemzetközi programnak, az a neve, hogy Incorpora program, ahol konkrétan rengeteg céggel vagyunk kapcsolatban, és amikor ott üresedés van, akkor gyakorlatilag összekötjük a a hozzánk bejelentkező munkakeresőket azzal a munkalehetőséggel, ami adódik. És hát azért az, hogy több mint 120 szülő talált munkát mondjuk másfél év alatt, az azt jelenti, hogy 120 családnak azért egy kicsit most könnyebb lett az élete.
Kicsit nekem úgy hangzanak ezek a, ez a sok lehetőség, ez a sok felkínált megoldása problémákra, mintha ez egy olyan hely lenne, ahová bemegyek, és bármilyen problémámra megoldást kapok.
Bárcsak olyan lenne. Tehát sajnos ez nem így van. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amikben nagyon-nagyon nehezen tudunk segíteni, vagy egyáltalán nem. Tehát ilyen például a lakhatás. Azoknál a családoknál, ahol van lehetőség például a csokot igénybe venni, vagy például a lakásfelújítási támogatást, vagy ahol egyáltalán van lehetőség az önálló otthonra, ott jóval könnyebb a helyzet, mint azoknál a családoknál, ahol már az albérlet is nehézséget okoz. És amikor azt mondom, hogy az elszegényedés az egy nagy probléma az egyszülősöknél, az azt jelenti, hogy az egyszülős családoknak több, mint a fele szegény. És náluk nagyon gyakran az a probléma, hogy tudok albérletet találni, hogy tudok egy anyaotthonba bekerülni, hogy tudok egy valamilyen átmeneti helyen addig meghúzódni, amíg egy kicsit rendeződnek a dolgok. Nekik nagyon nehezen tudunk segítséget nyújtani, mert hát igazából nem nagyon tudom, hogy hát mindig ilyen egyedi módon próbálunk segíteni, ha sikerül, és sajnos nem mindig sikerül. Tehát én nagyon-nagyon örülnék, hogyha tényleg ez egy olyan hely lenne, ahol mindent meg tudnánk oldani, de hát mi csak egy civil szervezet vagyunk, úgyhogy a saját kereteinken belül kell, hogy működjünk. De azt nagyon fontosnak gondolom, hogy ha valami gond van egy egyszülős családban, ha valami nekik probléma, akkor az ott nekünk biztos, hogy feladat. Nekünk ott azzal dolgunk van. Mi nem mondhatjuk azt, hogy hát ehhez nekünk semmi közünk, mi csak azzal foglalkozunk, hogy nem tudom, egy csoportba be tudjál ülni. Tehát gyakorlatilag azért is volt itt az elmúlt majdnem 3 évben ilyen sokféle programunk, mert ha bejön tőlük valamilyen, tehát a szülőktől, vagy a gyerekektől akár valamilyen igény, valamilyen megkeresés, akkor arra mi azonnal elkezdünk valahogy reagálni. Tehát elkezdjük megnézni, hogy tudunk-e vele valamit csinálni. Ha igen, akkor mi az, amit tudunk csinálni? Hogyan tudjuk ezt megoldani? És ha van rá lehetőségünk, akkor megyünk és csináljuk. Tehát például az egyik ilyen nagy terület az a sérült gyereket egyedül nevelő szülők és a sérült gyereket nevelő egyszülős családok. Amikor megnyitott a központ, akkor nem voltak speciális programjaink nekik, hanem menet közben derült ki, hogy ők mennyivel nehezebb élethelyzetben vannak, mint egy átlagos egyszülős család, és gyakorlatilag most már több olyan programunk is van, ami kifejezetten nekik szól.
Mekkora stáb tudja működtetni a központot?
Mi 12-en dolgozunk bent a központban, de több mint 80 olyan önkéntesünk van, akik például ezek közül a programok közül nagyon sokat visznek. Tehát azt gondolom, hogy most már, ha ezt összeadjuk, akkor már majdnem 100-an vagyunk, ami már egy elég nagy, tehát már lassan egy középvállalat leszünk, és ez nagyon fontos, hogy ennyi önkéntes van. Mi soha nem szoktunk önkénteseket toborozni. Az önkéntesek valahogy mindig megérzik azt, amikor szükség van rájuk, és jönnek, és hozzák a tudásukat, az idejüket, a figyelmüket, úgyhogy ez tényleg nagyon jó dolog megélni.
Olyan családok egyébként keresték már meg önöket, akiknél ugyan két szülő van, de segítségre szorultak volna?
Igen, vannak olyanok, ahol például felmerült már a vállás kérdése, és ők nem ritkán eljönnek hozzánk, hogy részben ezt hogy vezényeljék le, hogy mondják el a gyereknek, hogy készüljenek fel erre az élethelyzetre. Mi lenne a gyerek szempontjából a legjobb megoldás? Tehát ilyenkor már elő meg szoktak minket keresni, és bár ők nem egy szülősök, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy segítséget nyújtsunk nekik, hiszen az, hogy majd milyen lesz az ő egyszülős életük, az leginkább attól függ, hogy milyen a mostani kétszülős életük.
Azt meg lehet fogalmazni röviden, hogy mi a legfontosabb, amit önök adnak. Mert hogy elindult egy széles program kínálat, és számomra érdekes, hogy ezáltal mire volt kereslet, mivé fejlődött végül a központ, hogyha már van ilyen.
Hogy mi az, amit mi kínálunk? Hát talán a két legfontosabb, nem, talán a három legfontosabb dolog, amit kínálunk, részben a segítség, segítség és támogatás, ha ez lehet egy szó. A másik a közösség, a harmadik pedig talán a láthatóság lenne a jó szó. Tehát az, hogy van 300 ezer család egy országban, és valahogy soha nem gondolunk rájuk, soha nem beszélünk róluk, soha nem veszük észre, hogy ők ott vannak, az nagyon beszédes. Tehát, hogy miért ilyen láthatatlanok ezek a családok? Miért nem tudunk róluk? Miért nem tudjuk azt, még akkor is, ha a szomszédunkban laknak, hogy egyébként nekik mi a problémájuk, ők milyen gondokkal küzdenek, hogy mivel tudnánk segíteni nekik? Tehát, hogy azt mondom, hogy ennek a láthatóságnak az erősítése és a folyamatos erősítése, ez egy olyan dolog, ami legalább olyan fontos, mint az első kettő, mert hogyha egy olyan társadalomban élnek ezek a családok, ahol észreveszik őket, gondolnak rájuk, gondoskodnak róluk, akkor az mindenképpen egy jobb életminőséget is
mert
jelent.
Mert neki külső segítség nélkül nem fog menni egyről a kettőre jut.
Néha nem. Néha megy, de vannak helyzetek, amikor egész egyszerűen nem megy. Tehát amikor az embernek azt mondják, hogy emeljen fel egy 100 kilós ládát, akkor nem fogja tudni felemelni, bármilyen okos, ügyes, de ahhoz bizony két ember kéne, és azért van neki két füle, mert két ember tudja csak felemelni. Ő nem fogja tudni egyedül megcsinálni. Nem azért, mert vele van a baj, hanem azért, mert az egy olyan feladat, amit nem egy embernek írtak. Tehát az egyszülősségben is vannak helyzetek, amit az ember úgy visz, mintha ott se lenne. Tehát megoldja, csinálja, viszi tovább. De néha vannak helyzetek, amikor fizikailag nem lehet, és akkor bizony muszáj segítséget kérni, ami nem egy könnyű dolog egyébként. Én azt hiszem, hogy segítséget kérni az mindig nehéz.
Hát lehet ültetni ezt a klubot, központot máshová? Épült már vidéken ilyen?
Van 11 olyan város, ahol vannak közösségeink, klubjaink. Ami nem azt jelenti, hogy egy ugyanilyen egyszülős központ, tehát nem egy intézmény, hanem valóban egy olyan közösség, ahol, hát attól függően, hogy ott éppen hányan vannak, hogy ez egy 15 fős, vagy éppen egy 40 fős közösség, de vannak más városok is, nem csak Magyarországon, hanem Erdélyben két klubunk van, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen, ahol ugyancsak már elindult ez a munka. Nagyon szeretnénk azt, hogy legalább minden megyében legyen egy ilyen egyszülős közösség, és azt is nagyon szeretnénk, hogyha a határon túli közösségekben is, itt az összes környező magyar lakta közösségben létre tudna jönni egy egyszülős központ, vagy egy központ, vagy egy klub. Hiszen vannak dolgok, amiket meg lehet kérni, és meg is lehet kapni messziről is. Tehát amikor az ember elmegy táborozni, akkor mindegy, hogy Budapestről indul, vagy Békés Csabáról. Amikor online, nem tudom, tanácsadás van, akkor is mindegy, hogy hol ülünk. De amikor arról van szó, hogy oda menni valakihez, és azt mondani, hogy menjünk már el a hétvégén együtt, mert olyan jó lenne kicsit közösségben lenni, az csak ott helyben lehet megoldani. És azt gondolom, hogy ez ezeknek a közösségeknek a legnagyobb ereje.
Köszönjük szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
Nagyon szépen köszönöm.
Nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a reaktor.hu weboldalt, a Reaktor Facebook oldalát és YouTube csatornáját. Kövessetek minket Spotify-on vagy Apple Podcast-en. Sziasztok!